Imádkozzunk, testvérek! A mi segítségünk és karácsonyi ünnepszentelésünk gazdag megáldása. Jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Krisztus születése napján szeretettel köszöntöm az ünneplő gyülekezet minden tagját. Isten lelke tegye gazdaggá együtt ünneplésünket. Énekeljük kezdőénekül testvéreim a 200-as énekünket. A 200. ének így kezdődik: karácsony ünnepében, karácsony ünnepében örvendezzünk szívünkben. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, a karácsonyi evangéliumot, a Lukács evangéliuma második részéből, az első 7 versből. Felolvasom Isten igéjét, a Lukács evangéliuma második részéből, az első 7 versből. És lőn azokban a napokban Augustus császártól parancsolat adaték ki, hogy mind az egész föld összeirattassék. Ez az összeírás először akkor történt, amikor Szíriában Cirénius volt a helytartó. Mentek azért mindenek, hogy beirattassanak ki a maga városába. Felment pedig József is Galileából, Názáret városából Júdeába, a Dávid városába, mely Betlehemnek neveztetett, mivel hogy a Dávid házából és háznépe közül való volt, hogy beirattassék Máriával, aki neki jegyeztetett feleségül, és várandós volt. És lőn, hogy amikor ott voltak, beteltek az ő szülésének napjai, és szülte az ő elsőszülött fiát, és bepójálta őt, és elhelyezte őt a jászolba, mivel hogy nem volt nekik helyük a vendégfogadó háznál. A kegyelem Istene tegye áldotta az ő igéjét, hogy Krisztus beszéde gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk ezért. Istenünk, édesatyánk, nem győzünk ámulni azon a különleges és érthetetlen csodán, hogy Te a földi történelem esemény sorozatába beiktattad a legnagyobb eseményt, a Krisztus testté lételét. Köszönjük hálaadással, hogy hozzánk hasonlóvá lettél az egyszülött fiúban. És köszönjük, hogy az ő személyében leültél a bűnösök és vámszedők, a lenézettek és elesettek asztalához. És köszönjük, hogy közösségre hívod azóta is önmagaddal mindazokat, akik a kegyelemre sóvárognak. Akik óhajtják hallani a te felszabadító isteni üzenetedet. Én sem kárhoztatlak téged, de eredj el, és többé ne vétkezz. Köszönjük hálaadással, Istenünk, hogy felszabadító örömhírt kívánsz közölni velünk. Hadd tegye ez igazi ünneppé a mi karácsonyunkat. Hadd testesüljön meg hétköznapi bukdácsoló és botladozó életünkben látható módon a te jelenléted. Hadd legyen a te szereteted megfoghatóvá, és másoknak is továbbadhatóvá. Hadd legyen a te békességed olyan valósággá, ami lecsillapítja a háborúságot, ami kibékíti az ellenfeleket. Köszönjük, Istenünk, hogy ezt a csodát szeretnéd újra véghez vinni bennünk és közöttünk. Azért, hogy látható legyen Krisztus testé létének a haszna. Köszönjük, hogy megáldod együttünneplésünket, reját figyelésünket, és meggazdagítod jelenléteddel a mi közösségünket. Amen. Készüljünk, kedves testvérek, Isten igéjének a hallgatására, elénekelve a 438-as énekünket. A 438-as ének mind három versét énekeljük. 438-as ének így kezdődik: Halld, mint zeng az egész ég. Thank you. Kedves ünneplő gyülekezet, hallgassuk meg Isten üzenetét, amint ez írva található a János evangéliumának első részében, a 14. versben. Felolvasom Isten üzenetét a János evangéliumának első részéből, a 14. versből. Hallgassuk meg figyelmes és csendes lélekkel. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Az ige testé lett, és lakozott mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Drága testvérek, a világtörténelem legnagyobb csodáját Bódás János, múlt századi református papköltő testvérünk így írja le egy gyönyörű, rövid versében. Csendben, szalmán, szelid barmok teste melegébe köszöntött be a világnak döntő eseménye. Nem császárok parancsától, zordon hadvezérek csatáitól lesz boldogabb a világtörténet, hanem, hogy egy istállóban az ige testé lett. Proféciákat és népek reményét betöltve, Isten megváltó szerelme érkezett a földre. Testvérek, művészek, költők, zeneszerzők sokassága próbálta megjeleníteni különböző módon, sokféle művészi eszközzel a világtörténelemnek ezt a legnagyobb csodáját, amit János evangélista tömören, egy tőmondatban így sűrít össze, az ige testé lett. A négy evangélium közül a Jánosé íródott legkésőbb. A Biblia kutatók feltételezik, hogy János már ismerte a másik három evangéliumot, az ott olvasható születéstörténeteket, ugye Lukács, Máté részletesen beszámol ezekről, és ezért nem tartotta János szükségesnek, hogy elismételje az angyaljárás, a pásztorjárás, a keleti bőrcsek látogatásának a történetét. Ő filozófikus tömörséggel fogalmazza meg az elsősorban görög származású olvasóinak a világtörténelem legnagyobb csodáját, az ige testé lett. A görög világ ismerte ezt a kifejezést, ami az eredeti evangéliumban szerepel, hogy logosz. A szó, a beszéd, az isteni teremtő szó lesz testé Jézus Krisztusban. Nem véletlen az, hogy úgy kezd János az ő evangéliumát, ahogyan kezdődik az Ószövetség, a Szentírás. Kezdetben. Kezdetben volt az ige, és ez az ige, aki maga Isten testé lett, mondja János. Igen, a görög világ ismert valamilyen világalkotó szellemet, egy ős erőt, egy olyan energiát, ami mozgatja ezt a teremtett mindenséget. És János evangélista alkalmazkodva a görög gondolkozás módhoz megfogalmazza tömören, hogy igen, az a világszellem, az a mindent mozgató, létrehozó nagy erő, amiről ti görögök csak olyan homályosan tudtok magatok filozófiai elvont fogalmaival körülírni. És ez a szellem, ez az őserő, ez kézzelfogható valósággá lett. Amikor azt mondja, hogy az ige testé lett, akkor ott az eredeti görög szó az a hústest, amit a latin Biblia inkarnációval fordít. Benne van ebben az általunk is ismert kifejezés a román nyelvből, hogy kárni. Hústesté lett, az ige mondja János. És ebben benne van Istennek az a csodálatos megalázkodása, az a hozzánk való lehajlása, hogy alkalmazkodik a mi hústestben való létünkhöz. Oly messze menő-e, hogy beteljesül Jézus Krisztus személyében, szolgálatában, végzetében az ószövetségi profécia, ami úgy hangzik Ézsaiásnál, hogy fájdalmainkat viselte, betegségeinket hordozta. Igen, ilyen hústestet öltött magára Isten Jézus személyében. Aki érezte a fájdalmat, azonosulni tudott velünk fájdalmat hordozókkal, aki magára vette minden szenvedésünket, hogy soha senki, egyetlen szenvedő, fájdalmat hordozó, kivetett, üldözött, hontalan ember se mondhassa azt, hogy Isten távol van az ő szenvedésétől, fájdalmától, kivetettségétől, vagy hontalanságától. Igen, ez a csodája az Isten irántunk való szeretetének. Amikor János megfogalmazta ezt a kijelentését, akkor két fontos szempont is állt az ő szeme előtt. Egyrészt ez a kijelentés, hogy az ige testé lett, az ellen a tévtanítás ellen szól, mely szerint Jézusnak nem is volt valóságos teste, hanem csak látszat teste volt. Mert hogy az első századokban ez a tanítás fölütötte a fejét, hogy Jézusnak csak látszat teste volt, a kereszten való szenvedése is csak látszat szenvedés volt, mert nem lehet az, és szokatlan volt az ember számára az a gondolat, hogy Isten ilyen romlandó, fájdalmat hordozó emberi hústestet öltsön magára. De igen, azt mondja János, hogy Jézus Krisztusnak a teste valóságos embertest volt. Hozzánk hasonló. Éppen úgy éhezett, mint mi. Éppen úgy elfáradt, mint mi. Éppen úgy meg tudott szomjazni, mint mi. És éppen úgy része volt a fájdalmakban és szenvedésekben, mint nekünk. A másik szándéka Jánosnak, amikor megfogalmazza ezt, hogy az ige testé lett, egy másik tévtanítás ellen szól, amelyik elveti a testet. Mert hogy erős volt az a gondolat is sokszor, hogy ez az emberi test, mivel bűnös, megvetendő. Tudjuk, hogy voltak olyan szerzetesek, akik korbácsolták ezt a testet. Éheztették szándékosan ezt az embertestet. Azt mondva, hogy méltó ez a bűnös, romlandó embertest a megvetésre, arra, hogy gyötörjük, korbácsoljuk akár, éheztessük akár hosszú sanyargató bőtöléssel. Nem. Isten azáltal, hogy embertestet adott az ő egyszülött fiának, Jézus Krisztusnak, éppen azt akarja kihangsúlyozni, hogy az ő szemében ez a
porból való embertest hatalmas érték. Ó, bár csak tudna ilyen érték lenni a mi szemünkben is. Mások testi léte, és a saját testi életünk is. Mert ha igen, úgy tekintek a másik emberre, aki noha romlandó portest olyan, mint én, de az Isten teremtménye, és isteni lélek hordozója az ő romlandó teste, akár csak az én romlandó testem, akkor megbecsülöm a másik test életét. Nem követek el rajta erőszakot, nem ölöm meg, és megbecsülöm saját testemet. Nem leszek önpusztító, nem fogok az alkohol, a kábítószer, egyéb káros, romboló dolog rabja lenni, nem fogom végkimerülésig agyonhajszolni a munkában ezt a testemet, mert tudom, hogy Isten előtt milyen becses érték. Emlékeztetem, kedves testvéreimet, arra, amit Pál apostol mond, nem tudjátok én, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentlélek temploma. Most így tekint Isten a mi embertestünkre. Templomként, szent helyként, az Isten lelkének lakhelyeként. Nos, ha így fölvállalta Isten a mi embertestünket, a maga romlandóságában, esendőségében, hogy Jézus Krisztus azonosult a mi embertestünkkel, akkor ez valami különös feladatot ró reján. Hogy igenis ebben az embertesti létünkben mutatkozzék meg Isten jelenléte. Ha egyszer Jézus Krisztusban testé lett az ige, Isten megfoghatóvá vált, láthatóvá vált, akkor legyen láthatóvá, megfoghatóvá a mi keresztény létünkben is. Az a láthatatlan Isten, aki éppen az ő teremtményeiben szeretne láthatóvá lenni. És ez a nagy kérdés, testvéreim, hogy hogyan lehet láthatóvá manapság a 21. század furcsa körülményei között, különleges szellem áradatainak a sodrában, hogyan lehet láthatóvá a kereszténység ős igazsága, az Isten szeretete. A neves 20. századi német teológusról, Jürgen Moltmannról olvastam, hogy miként jutott ő keresztény hitre. Fiatal korában a náci hadseregben szolgált, vagyis a német hadsereg katonájaként részt kellett vennie a háborúban. Brit fogságba esett. És Skótföldön annak a különleges élménynek lett a részese, sorstársaival, a német hadifoglyokkal együtt, hogy skót keresztjén asszonyok ételt és Bibliát hoztak nekik, az ellenséges hadifoglyoknak. És amikor látta, hogy ezek a keresztjén skót asszonyok milyen nagy szeretettel kínálják a kiéhezett hadifoglyoknak az élelmet és a szellemi táplálék kézzelfogható bizonyítékát, a Bibliát. Úgy meghatotta ezt a német katona embert, Moltmannt, hogy a kezébe vette a Bibliát, elkezdte olvasni. És ott, a hadifogságban, idegen földön jutott keresztény hitre. És lett aztán neves teológusa Németországnak, nagy tanítója a kereszténységnek. Mert kézzel foghatóvá vált, láthatóvá és érzékelhetővé lett, úgymond testé lett Isten megejtő, megragadó szeretete, amikor hadifogolyként részesült ebben az ellenség részéről. És ez az isteni szeretet megtestesülésének a lehetősége, a csodája ebben a mai világban is. Egy kanadai keresztény nő azt mondta, amikor felismerte, hogy milyen szolgálatra hívta el őt Isten, úgy érzem, hogy Isten arra hív, hogy a telemarketingesek felé szolgáljak. Kik ezek a telemarketingesek? Akik telefonon fölhívnak egy cég részéről, és próbálnak meggyőzni, hogy vásároljuk meg az általuk hirdetett termékeket. Itt is működik ez. Nem egyszer hívnak fel engem is ilyenek, és bizony veletek együtt kérdezem, hogy reagálunk az ilyen telefonhívásokra. És akkor elmondja ez a kanadai keresztény nő, hogy ezek a telemarketingesek mindig a legrosszabbkor hívnak. És rögtön hadarni kezdik jól be tanult mondókájukat, még mielőtt leállíthatnánk őket. Azt mondja, én türelmesen végighallgatom a szövegüket, aztán megkérdezem tőlük, hogy hogy vannak. Sőt, azt is megkérdezem, hogy imádkozhatom-e érettük. És akkor elmondja ez a keresztény nő különös élményét, hogy a telefonban nem egyszer, ott helyben ezek a telemarketinges telefonálók azt kérik, hogy ott helyben már a telefon keresztül imádkozzon értük. És nem egyszer elsírják magukat a telefonvonal túlsó végén. Mert hogy ők is emberek. Mert hogy nekik is vannak gondjaik, terheik, fájdalmaik, problémáik. És nem mindig olyan magabiztosak, ahogyan fellépnek egy-egy ilyen reklámhadjárat során. Bennük is érző lélek lakik. Érdekes módon ez a kanadai keresztény, így szeretné Isten szeretetét láthatóvá, érzékelhetővé, megfoghatóvá tenni ezeknek az üzleti embereknek a világában. Philip Yancey számol be a legfrissebben megjelent könyvében ez a keresztény amerikai író arról, hogy az ő amerikai gyülekezetükben egy olyan érdekes új szolgálat indult be, amit úgy neveztek el, hogy az ács keze. Mit takar ez az elnevezés és ez a szolgálat, kérdezhetnénk. Nyilván, hogy Jézus Krisztusra, a nagybetűs ácsra utal, és az ő segítő kezére, és azt mondja, hogy e név alatt futó szolgálat olyan önkéntesekkel dolgozik, akik festést, asztalos munkát, lakásfelújítást vállalnak özvegyeknek, vagy egyedülálló anyáknak teljesen ingyen. Vagy ugyanő számol be arról, hogy egy másik városi gyülekezetben vannak olyan önkéntesek, akik a parkoló órákat figyelik, és ahol látják, hogy lejárt valakinek a parkoló cédulája, azt kifizetik, és beteszik az új cédulát az illető autójának a szélvédőjéhez, egy olyan kicsi üzenet kíséretében, hogy a parkoló óra kicsit megéhezett, ezért adtunk neki enni. Ha bármi másban segítségére lehetünk, hívjon bennünket bátran. És kiderül, hogy ennek a szolgálatnak milyen érdekes kisugárzása van. Meglepődve tapasztalják az autósok, hogy ilyen érdekes segítségben részesültek, és nyilván, hogy visszajeleznek egy köszönet erejéig, kifejezve hálájukat, és kíváncsiságukat is szeretnék kielégíteni, hogy kik állnak ez akció mögött. És nagyon érdekes evangéliumi beszélgetésekre ad lehetőséget egy ilyen új kapcsolat. Megtestesül az Isten szeretete a hétköznapok sűrűjében. Azáltal egyszerűen, hogy valakik csupán Istentől indítva önkéntes szeretet alapján megmentik a késlekedő autósokat a büntetéstől. Testvéreim, az Isten szeretetének megtestesülési lehetősége számtalan ebben a világban, a mi emberi kapcsolatainkban is. És bizony, sokszor attól függ, hogy képesek vagyunk-e, készek vagyunk-e megtenni néhány plusz lépést. Készek vagyunk egy kicsit feláldozni időnkből. Egy kis energiát ráfordítani egy bizonyos szolgálatra. Készek vagyunk-e odafigyelni törődő szeretettel valakire, és meghallgatni őt őszintén és nyitott szívvel. És higgyétek el, hogy egy-egy ilyen kicsi gesztusnak is olyan súlya van, aminek nyomán megtestesülhet Isten szeretete olyan emberek életében, akik eddig nem találkoztak ilyen érthetetlen, megejtő isteni szeretettel. Egy olyan világban, ahol minden lépésért fizetni kell. Egy olyan világban, ahol megszoktuk azt, hogy semmi sem pottyan az ölünkbe ingyen. Egy ilyen világban óriási kihívás az, hogy milyen formát ölthet az Isten szeretete, mert az nagyon találékony, és sokféle formát ölthet, hogy megragadja azokat, akik még nem részesültek az Isten testté váló szeretetében, Jézus Krisztus kereső szeretetében. Peru fővárosában, Limában működik egy olyan vendéglő, egy étterem, aminek az a neve, hogy élő víz. Élő víz. Mi a különlegessége ennek az étteremnek? Az, hogy az alkalmazottai a főnöktől kezdve mind-mind keresztények. Ráadásul azok a hölgyek, akik ott dolgoznak a konyhán, a felszolgálók, a takarítók, mind-mind szegénységi fogadalmat tettek. Nem tartoznak apáca rendhez, de mind-mind elkötelezettek Krisztus szolgálatára. Ráadásul egy étterem keretei között. És ennek az élő víz nevű étteremnek az étlapján, a belső oldalán az olvasható, hogy Jézus él. Ebben van a mi örömünk. Már erre is fölkapják a fejüket a betérő vendégek. És utána az újabb meglepetések következnek, mert olyan kedvesség, olyan szeretet, olyan művészi tálalás, olyan derűs légkör veszi körül őket, amelyek mind-mind arról beszélnek, hogy az ottani alkalmazottak Istent szolgálják. Nagyon alacsony áraik vannak, éppen azért, hogy a szegény emberek is elérhessék ennek az elegáns vendéglőnek a kínálatait. És nyilván az alacsony árak annak köszönhetőek, hogy ezek az önkéntesek nagyon kicsi fizetésért is készek dolgozni. Krisztus nevén. Napközben, amikor nincs nagy forgalma az étteremnek, a nyomor negyedekből jövő anyák töltik meg ezt az elegáns éttermet, és misszionáriusok képzéseket tartanak nekik az alapvető higiénéről, a gyermeknevelésről, a test és lelki egészségről. Így tesznek bizonyságot az Isten szeretetéről. És ennek az élő víz nevű étteremnek már világszintre kiterjedő hálózata van. Rengeteg országban működik. És mindenütt nagyon eredményesen. Mert megtalálták valakik különleges lehetőségét annak, hogy kézzel foghatóvá tegyék az Isten szeretetét ebben a világban. Nem templomi körülmények között, hanem lám éttermi körülmények között. Testvérek, lehetne még sorolni azt, hogy hány és hány esetben szorul rejá a mai ember arra, hogy megtestesüljön az ő életében is az Isten szeretete. Azt mondja János, az ige testé lett és lakozott mi közöttünk, és mi láttuk az ő dicsőségét, az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Láthatóvá lett tehát az Isten dicsősége, a testélet igény, vagyis Jézus Krisztusra. Azt mondja János, mi láttuk ezt a dicsőséget. És mire utal itt János? Arra a megdicsőrésbeli jelenetre, amikor ott volt Péterrel és Jakabbal együtt, fent a hegyen. És Jézus beszélt Mózessel és Illéssel, és különös mennyei fényben ragyogó felhő vette körül őket. Ez a felhő nem ilyen kötfelhő, vagy nem ilyen esőfelhő, amit mi ismerünk közönségesen, hanem ez az a Sekinának nevezett héber kifejezéssel, mint az Ószövetségben az a felhő, amelyik vezette Isten népét a pusztába. Azt olvassuk, ugye, hogy nappal felhőoszlop ment előttük, hogy Isten árnyékot biztosítson a sivatagi forró körülmények között nekik, és egyben vezesse is őket, és éjjel meg tűzoszlop haladt az égen előttük. Ez az Isten dicsősége. Erről beszél itt János. Azt mondja, mi ezt láttuk. Vagy ahogy Péter apostol ugyanerre a jelenetre visszaemlékszik az ő levelében, azt mondja, mi vele együtt voltunk a hegyen. Testvérek, láttuk-e már az Isten dicsőségét? Elég egy ilyen szeretettel lehajló gesztus. És abban valaki fölismerheti az Isten dicsőségét. Elég egy áldozatos segítség. Abban fölismerheti valaki az Isten jelenlétét. És azt mondja János a záró sorban, hogy az Atya egyszülöttje teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Kegyelemmel és igazsággal. Érdekes ez a sorrend. Nagyon pontos az evangélium. Első helyen van a kegyelem, és aztán az igazság. Mert nem azért jött az embernek fia, mondta ő a tanítása közben, hogy károsztassa ezt a világot. Az igazság csak kárhoztat. Az igazság tükre megmutatja, hogy milyen elesett vagy. Ezért van Jézusnál első helyen a kegyelem. Ezért mondja, nem azért jöttem, hogy károsztassam ezt a világot, hanem hogy megtartsam ezt a világot. Hogy szólt a karácsonyi angyalének? Született nektek megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Igen, erre a megtartatásra sóvárog sok bukdácsoló lény. És mi hiszük, hogyha megtartottjai vagyunk a megtartó Krisztusnak, akkor mások is átélhetik azt a csodát, hogy a mi szolgálatunk nyomán ez a megtartatás őket is utoléri. Testvéreim, erre vágyik sok-sok bukdácsoló, botladozó ember körülöttünk. És mi hiszük, hogyha mi Isten dicsőségének a részesei vagyunk, akkor ennek az isteni jelenlétnek a tovább sugárzásával mi is valósággá válthatjuk mások életében, Isten szent lelke közreműködésével azt, hogy megtestesüljön, kézzel foghatóvá váljon. A láthatatlan, mégis valóságos Isten sokak életében. Adja az Úr, hogy ilyen értelemben legyünk mi is részesei az ő megtestesülésének közöttünk. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igeit üzenetére. Énekeljük el a 437-es énekünk első versét. 437-es ének első versét énekeljük, mely így kezdődik. Csendes éj, szentséges éj. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenünk, köszönjük hálaadással, hogy testté lett Krisztusban a te isteni szereteted. Köszönjük, hogy 2000 éve belőle él a világ. Köszönjük, hogy ez a szeretet forrás nem apad ki. És köszönjük, hogy mindig újszerű módon lep meg minket. Köszönjük hálaadással, hogy soha meg nem unható az a mennyei kenyér, amit nekünk adsz ajándékul. Az ige tápláléka, a lélek kenyere, amire oly sokan éheznek. Áldunk téged, Istenünk, arra azért, hogy Jézus Krisztusban fölragyogott a te isteni dicsősége. És köszönjük, hogy ma is fölragyoghat mindenütt, ahol vannak emberek, akik engedelmeskednek neked. Akik a lélek indítására mernek lépni, akár szokatlan és váratlan formában is. Istenünk, tedd láthatóvá magadat, ami lehajló szeretetünkben, áldozatunkban, szolgálatkészségünkben. Tedd láthatóvá magadat azok életében, akiknek a szíve reménytelenségben ég. Keresd meg őket, és töltsd fel őket új reménységgel. Imádkozunk a betegekért, a szenvedőkért. Könyörülj rajtuk gyógyító szereteteddel. Imádkozunk a hitükért, üldözöttekért, akik kereszténységük miatt szenvednek. Erősítsd meg őket hitükben. Könyörülj ezen a világon, légy irgalmas a te népedhez benne. Azért, hogy legyen láthatóvá az ő életében a te jelenléted mindenkor. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvérek, és mondják ki a maga csendes könyörgését az Úrnak. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes sóhaját is. Amen. Mondjuk el együtt, testvérek, az Úrtól tanult imád. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvérek, a szeretett szolgálati perselybe a mai nap folyamán is külön adományokat fogadunk el a zilahi árvák megsegítése céljából. Évek óta, december folyamán mindig nekik gyűjtünk, egy gyermektelen házaspár, Erdődi Béla és felesége gondos saját otthonában 18 árva gyermeket, teljesen ilyen szeretett szolgálati adományokból tartva fent őket. Áldott legyen Isten, ami áldozott készségünkért. Testvérek, ma este 6 órakor van ünnep istentisztelet, holnap másodnapján délelőtt 10 órakor, aminek az lesz a különlegessége, hogy a gyülekezetünk kisztusai csoportja egy előadással fog szolgálni Isten tisztelet végén. Holnap este másnapján 6 órakor, és harmadnapján délelőtt 10 órakor lesz még ünnepi Isten tisztelet. Szeretettel várjuk a testvéreket ezekre az alkalmakra. Hátul az asztalnál vásárolható falinaptár és lelki olvasmányok, evangéliumi könyvek, van állítatos könyv is és egyéb kiadványok. Hátul az asztalnál meg lehet nézni őket, és vásárolni belőlük. Nagyon előnyös áron. A jövő évi újság és folyóirat megrendelések továbbra is folynak. Akik szeretnék megrendelni az üzenetet, a református családot, a Family-t, Hírek Izraelből, Éjféli kiáltás című folyóiratokat, hátul az asztalnál kérem, iratkozzanak fel. Most pedig, kedves testvéreim, készüljünk a karácsonyi ünnepi úrvacsorára, énekelve a 264. énekünk mindkét versét. 264. ének így kezdődik, lelkem siet hozzád menni, ám bár gyenge ereje.
Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsorát, megírta ezt az első három evangélista, de legteljesebben Pál apostol a korintusbeli gyülekezetnek írott első levele, 11. részének 23. és következő verseiben a következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus Krisztus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálákat adván megtörte, és ezt mondotta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a pohárt is vette, miután vacsorált volna, ezt mondván, e poháram az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy issza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Mert aki úgy eszik és iszik, hogy nem becsüli meg az Úrnak testét, ítéletet eszik és iszik önmagának. Amen. Kedves testvéreim, ezt a mostani alkalmat nem úgy kezdem, ahogy terveztem. Ugyanis az Istennek egy csodáját tapasztaltam meg már most, ma reggel, ezen az Isten tiszteleten. Azért mondom ezt, mert nem tudtam, milyen ígéről lesz ma reggel szó, és le lehet ellenőrizni, meg lehet nézni, mindig előre leszoktam írni a szolgálataimnak a tartalmát, és ennek a mostani alkalomnak, szolgálatnak az első mondata így kezdődik, az ige testé lett. És örülök annak, testvéreim, hogy a lélek ilyen módon munkálkodik ezen az Isten tiszteleten is. Hallottuk az ige hirdetésben, hogy így sűríti össze János evangélista tömörségben a karácsonynak csodáját. És ez az ige fizikailag és látható módon jelenik meg Jézus Krisztusban, és olyan jó volt hallani az ige hirdetésben, meg olyan jó tapasztalni a mindennapi életben, hogy ez a testélet íge Ez valóban közöttünk van, bennünk akar lakozást venni. Tapasztaljuk azt, testvéreim, hogy szükségünk van arra, hogy ezt az ígét, az Istennek szavát lássuk, tapasztaljuk, azért, hogy az bennünket is új életre vezessen. Arra bátorítalak most titeket, testvéreim, hogy így tekintsetek arra a halad kenyére és kortyborra, amit most magatokhoz vesztek. Mint ami nem csupán emlékeztet valamire, nem csupán elámulni kell, elandalodni mindezen, hanem sokkal inkább felvenni a hitnek szemüvegét, és hitáltal megragadni az igazi lényeget. És ezekben a jegyekben meglátni Krisztusnak testét, megtöretett testét, és érettünk kiontott vérét. Tegnap, amikor a kátésokkal beszélgettünk, akkor valahogy ugyanerről szólt a beszélgetésünk. Megint olyan meghitt alkalom volt ez, ahol az egyik konfirmandusnak könyv szökött a szemébe. Elmondottam azt, hogy jó lenne a karácsony ünnepére is a különféle szimbólumokra így tekinteni a hitnek szemüvegén keresztül. Hogy úgy tekintsünk a karácsonyfának fényeire, hogy abban nem csupán azt a fát látjuk, hanem látjuk azt a fényt, amely emlékeztet Jézus Krisztus világosságára. Úgy, ahogy a karácsonyfán a fények megjelennek, így akar világosságot hozni Jézus Krisztus a mi szívünkbe, hiszen nem csupán azt mondja, hogy én vagyok a világ világossága, hanem így folytatja, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem a magunk fényét kell továbbadni, nem önmagunkat kell fényesíteni, testvéreim, hanem engedni, hogy Jézus Krisztus, mint a világosságnak forrása, lakozást vegyen a mi szívünkben. Hadd tudjunk így tekinteni, testvéreim, a kapott ajándékokra is. Hogy ezek az ajándékok emlékeztessenek bennünket arra a legnagyobb ajándékra, amelyet Isten Jézus Krisztusban hozott el a mi számunkra. És olyan jó, hogyha lejár ez az ünnep, testvéreim, akkor a hétköznapok eseményében is észrevehetjük, megláthatjuk a testet öltött ígét. Egy-egy személyben, egy-egy gyerekmosolyban, egy jó tettben, szép megnyilatkozásban. Így tekintsünk, testvéreim, életünk eseményeire, mint amiben ott van az Isten, csak nekünk szükségünk van a hitnek erre a látására. Nem kell már félnünk attól, hogy elpusztít bennünket az Isten, hiszen ma, most téged és engem arra bátorít, hogy keressétek őt. Keressetek és találtok. Zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert aki keres, mind talál, és a zörgetőnek megnyittatik. És boldog az, aki bennem meg nem botránkozik. Jöjjetek mindnyájan, mondja Jézus Krisztus, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Jöjjetek Krisztus dicsérni. Jöjjetek az ő ajándékaiban, áldozatában részesedni. Azért, hogy ezáltal megtisztult és felszabadult lélekkel tudjatok majd és tudjunk tovább indulni ebből az ünnepből a következő esztendő fele. Hát jöjjetek! Minden készen van. Te készen vagy-e? Jézus Krisztus igent mondott rád. Te is? Ha igen, akkor ezt éppen abban mutasd meg, hogy ide jössz, és részesedsz. És hadd tudjuk együtt hangosan kimondani, testvéreim, jövel, Uram Jézus! Mondjuk hát hangosan, jövel, Uram Jézus! Amen! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket a szent és kegyelmes Isten színe előtt, vegyük számba csendben vétkeinket, és kérjük Istent, hogy bocsássa meg azokat. helyünkön maradva imádkozzunk Pilinszky János szavaival. Add Istenem, hogy a világ kisimuljon, és elcsendesedjen bennem is mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök életre megígértél, és aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele és terítéke. Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden szívódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap a maga helyét, és a legkisebb féltékenység is leveti súf álarcát, színét vesztve elpárolog. Ennél az asztalnál Jézus isteni ígérete szerint nem lesz többé se ellenség, se barát, se vérszerinti rokonság, se szülő, se feleség, mindenki mindenkié lesz mindenkinek, áthatva az Atya, a Fiú és a Szentlélek egyetemesen beteljesült ígéretétől. Ennél az asztalnál mindenkinek akad egy szék, és mindenki a maga eleve kijelölt, ezerszer áldott helyére kerül. Annyi vita, helycsere és zűrzavar után.